Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kárpáti Iván, hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. A mai adásban egy Király Erzsébet nevű hölgynek az életét fogjuk végigkövetni egy történésznek a segítségével, ami azért is lesz érdekes, mert ugyan nem sokat tudunk erről a nőről, hiszen ő igazából egy teljesen egyszerű állami gondozásban nevelkedett, utána a klasszikus, olyan értelemben klasszikus női pályafutásba futott, hogy ugye szövőgyárban dolgozott, gyári munkás volt, de az ő életét egy történész nagyon szépen különféle puzzle darabokból összerakta, és hát nem csak a saját élettörténete, hanem a kor női élettörténete, vagy a társadalmi környezetbe ágyazott nőiség is kirajzolódik belőle, úgyhogy a fő témánk ma majd ez lesz, viszont köszöntöm szeretettel ugye ismét Kárpáti Iván kollégámat, aki kezdjen azzal, hogy elmondja a gyűjtést, mert ezt meg nagyon szépen
igen,
tudod mondani.
Igen, tehát tart a Klubrádió őszi túlélési gyakorlata, melynek keretében köszönjük szépen az eddigi felajánlásokat, és hát még mindig várjuk a továbbiakat. Minden szükséges információt a klubradio.hu-n, valamint az ismert telefonszámokon kollégáink segítségével megtudhatnak, illetve szeretettel várunk mindenkit itt személyesen is, hogyha így szeretne adományozni. Ez a 6. kerület, Benczúr utca 45, 3. emelet, a lifttől jobbra található. Úgyhogy ez volt a szolgálati, de ám annál fontosabb információ.
Na ugye itt az adás előtt egy kicsit beszélgettünk. Egyrészt ugye te is mesélted, hogy eléggé kádár kor fanatikus vagy, én meg ugye hozzátettem, hogy életemben először most az ABTL-ből kikértem egy aktát egy másik munkámmal kapcsolatban, így az Anna Vállal kapcsolatban, meg Balatonfüreddel kapcsolatban kutakodtam. Annyira megigézett ez az egész, hogy iszonyatosan izgalmas. Tehát abszolút javaslom, hogy ha tudsz, vagy a hallgatók is úgy vannak vele, a levéltárból ki lehet kérni nagyon sok aktát. Ennek megvannak a különféle metódusai, hogy hogyan, hogyha kutatóként, vagy akár a családodról szeretnél kikérni, és nagyon sok minden kirajzolódik az olyan témákkal kapcsolatban is, mint amiről ma fogunk beszélni, akár, hogy egy nőt hogy ítéltek meg. Én ugye az Anna Vállal kapcsolatban kutakodtam, aminek az igazi érdekessége tulajdonképpen az volt, hogy engedték el magukat a Balatonnál azok a szocialista vezetők, akik ugye kifelé a puritanizmust kommunikálták, és egy konkrétan az az akta, amit elolvastam, annak a vége az lett, hogy az egész megfigyelési ügy egy fiaskó volt, mert akit meg akartak figyelni, azt hitték, hogy nyugatra disszidált, de közben kiderült, hogy a Kozma utcai börtönben ül, de a végén azért a tartó tiszt kért még 2 ingyen jegyet az Anna Bár, hogy hát, ha ott majd valami kiderül, tudod, azért oda elmentek, ott se derült ki semmi, de nagyon érdekes, ahogy így összeállt a nők szerepe ebben az egész bálozás történetben, meg úgy általában ebben az egész világban. Ehhez képest most egy egészen más történetről fogunk majd beszélni, mert ugye a munkás réteg azért egészen másképpen működött. Neked vannak-e olyan családi kutakodásaid, amik így kirajzolódtak az otthoniakkal kapcsolatban ebből a korból?
Hát ugye ezt már említettem, hogy itt hát mindenkinek a 20. században az én családomnak is nagyon sokféle, és hát a kalandos jelző az nem jó, mert hát sokszor tragikus volt, hát mindenkin keresztül gyalogolt gyakorlatilag a történelem, úgy anyai, mint apai ágon. Érdekes például, és ez a korral és az emancipációval és a társadalmi mobilitással összefügg, hogy például az én apai nagyszüleim, ők, hát nem tudom, hogy mondják, parasztkáderek voltak, tehát őket az 50-es években csináltak belőlük bírót, ügyészt, tehát őket nagyon alulról emelték föl. Ugye a anyai ági nagymamám, ő már ugye a 40-es években egy diplomás óvónő volt, aki aztán ugye a holokauszt idején megjárta, amit megjárt, utána a Rákos és Kádár rendszerben elég nehéz körülmények között elvált asszonyként nevelte édesanyámat, és négyes társbérlet, és stb. Stb. Tehát, hogy ő is végigcsinált elég, de mint mindenki. És aztán a kulák, sváb, nagy, tehát minden, ami egyből. A nők története, mondom nálunk, ami nem annyira klasszikus, bár mint majd kiderül a beszélgetésből is, de tehát, hogy az, hogy az én nagymamám kétszer is elvált, azért annyira az akkorban még nem volt elterjedt, pláne, hogy ő már azt hiszem 50 körül, vagy 51-ben, nem is tudom, mikor vált el először, hát a második válás az meg azért volt érdekes, mert hogy ott ők elmentek Olaszországba egy ilyen nyaralásra, 60-as évekről beszélünk, és az ő férje onnan diszidált, és amikor hazajött, hát akkor így távelválásban voltak, szóval ilyen történetek, és még gondolom meg annyi van, amiről nem tudom, hogy tudok-e, nem tudok, tehát, hogy
hát igen, ezeket viszonylag nehéz már úgy utólag rekonstruálni, főleg akkor igazából nem is az van szerintem sokszor, hogy nincs már, aki beszél róla, mert az még van, de nem beszél róla. Tehát, hogy én azért sokszor észreveszem, hogy lehet, hogy nem is teszek fel olyan célzott kérdéseket, vagy nem is mernék, de nekem is volt egy ilyen időszak az életemben, hogy nagyon belementem ebbe a múltkutatásba, amiben azt is éreztem, hogy most lehet, hogy itt meg kéne állni. De az konkrétan van egy ilyen elég kedves történetem, hogy az én anyukám Kétbodonyban született. Evangélikus lelkész volt az apukája, és tanítónő az anyukája. Tehát én nekem nagyon sok ilyen cuki falusi történetet mesélt, hogy hogy ásta ki a kerítést, és szökött ki a Kocúr Maris nevű barátnőjéhez, és stb. Igen, szóval én nagyon
ilyen... Fölírom egy forgatókönyvhöz.
Igen, egyébként ezeket meg kéne írni, mert nagyon jókat mesélt. Na, és az a lényeg, hogy már megvoltak a gyerekeim, az egyik biztosan. Egy pár évvel ezelőtt két barátnőmmel elmentünk Bánkra, ugye ez a Kétbodony mellett van a szomszédos faluban nyaralni, és arra is emlékszem, hogy nem az én autómmal voltunk, hanem a barátnőmével, akitől ezúton is elnézést kérek, mert elkötöttem egyik reggel az autóját, amíg ugye én ott elvileg nyaraltam, és azért mentem, hogy szórakozzak, a többiek aludtak, én pedig beültem az autóba, és átmentem Kétbodonyba, hogy én most itt majd visszafejtem a múltat. Tudtam, hogy hol vannak eltemetve, fölmentem oda, egyszer csak azon kaptam magam, hogy ilyen fél hét, reggel fél hét volt, és puszta kezemmel a gyomokat szedem ki a sír között, és már folyt a vállamról a víz, meg a hátamról, meg minden bajom volt, és így valahogy annyira komikus volt valahol a helyzet, hogy én mit keresek itt ezen a nyaraláson, úgyhogy azt éreztem, hogy lehet, hogy akkor ezt a temető sztorit azt hagyjuk, viszont lementem a templomba, ahol a nagyapám volt az evangélikus lelkész, ott elmondtam, hogy ki vagyok, és hogy én a Csővári Dezső unokája vagyok, és hogy azért érkeztem ide, és hogy szeretnék róla a történeteket megtudni. És az a lényeg, hogy itt már kezdtünk annyira belemenni, meg politikailag is, hogy azt éreztem, hogy itt most lehet, hogy meg kell húzni a határt, és hogy vannak olyan sztorik, amit lehet, hogy nem feltétlenül kell tovább fejtegetni, de az nagyon érdekes, hogy az ember összerakja, hogy mondjuk anyutól ilyeneket is hallottam, hogy a nagyanyám bezárta a nagypapámat, és akkor nem engedte ki, hogy nehogy baj legyen, stb. És amikor megérti az ember, hogy miért. Olyan szempontból is érdekes ezeket összerakni, hogy az ember saját magát rakja össze. Viszont most, hogy így beszélek róla, esik az le, hogy milyen érdekes, hogy mind a két ágról sokkal többet tudok a férfiakról, a nagypapáimról sokkal többet tudok. Például kiderült, hogy ez az evangélikus lelkész nagypapám megrendezett egy előadást, és ez volt a BBC első magyar rádióközvetítése Magyarországról, és hogy nyilván ez nem feltétlenül azért van, mert sokkal tehetségesebbek voltak a nagypapáim, hanem valószínűleg nekik volt lehetőségük arra, hogy olyan dolgokat érjenek el, amiről most fennmaradtak történetek, és amiket most el tudok mesélni.
Igen, egyébként a nagyapámról egy történet, mármint az anyai nagyapámról, ő ugye hát mindenki akkor katona volt, és őt ugye a budai várban érte az ostrom, ami hát tudjuk, hogy utána az milyen véget ér, na de ő ugye fogta, amikor már látta, hogy hát nem perspektíva itt a 9. nem tudom én, SS páncélos hadosztály nyomában meghalni a nem tudom én miért, ezért ő összedett néhány szintén magyar katonát, és ők elindultak az oroszok felé, és jelezték, hogy hát ők mi partizáni, tehát, hogy ők partizánok, hát ezt igen, és akkor úgy mentek tovább, kész, semmit nem kell csinálni, és azért, mert hogy ő partizán volt, hát amennyi persze partizán volt, ő ugye Baranya megyei sváb, és ezért ő ott földet kapott amiatt, hogy ő partizán volt. Na de, hát 50-ben azért, mert neki annyi földje lett, akkor ő kulák lett, és én ezt kikutattam, beírtam, nem tudom, Arcanum, segíts valamit, tehát valami izébe, és voltak róla cikkek, hogy a áruló Nagy Ferenc barátja, aki lenyúlta a szőlőjét azoknak, akik nem jöttek vissza a front, és ilyen nagyapám van, Jézus Mária. Szóval, hogy ez a 20. századnak ez a morbid humora, vagy én nem tudom én, hogy akkor te partizán, akkor földet kapsz, de földet kaptál, kulák lettél. Na aztán egyébként meg aztán övé lett a híres mecseki Martin Pince, ami aztán utána évtizedeken keresztül ott, akik éltek, mondják, hát, hogy ez egy jó kis hely volt. Én őt nem ismertem már egyébként, szóval, és hát még meg annyi ilyen történet, illetve ugye előttem még most ott áll az, hogy egy költözés miatt most ugye előkerült a család megmaradt dokumentumainak a több tonnányi anyaga, amit még nem merek bizonyos szempontból átnézni. Ez egy nagyon szűk, mert ez az anyai ágnak a dokumentációja, de rengeteg, és még nem vettem a lelki erőt, hogy ezeket, hogy egyrészt mit tudhatok meg belőle, hogy semmit, de hogy ugye egyáltalán. Szóval erre még nem vettem rá magamat, majd szépen lassan.
Hát izgalmas ez a történelem, hogy igazából mind a ketten megállapítottuk, hogy félünk úgy nagyon belemélyedni, szerintem nem vagyunk ketten úgy egyedül ezzel. Fogunk majd beszélgetni a elkövetkezendő interjúban a szexualitásról, arról, hogy akkoriban a szocializmusban mennyire lehetett ezt nőként megélni, vagy beszélni róla úgy egyáltalán. Hát nyilvánosan valószínűleg sehogy, vagy hát nem tudom, biztosan ilyen kis mikroközegben azért elképzelhető, hogy lehetett, de hogy nyilvánosan egészen biztosan nem. És így azon gondolkoztam, hogy te a tinédzserkorodból, vagy akár a gyerekkorodból emlékszel-e arra, hogy mik voltak azok a nyilvános inputok, amiket te így begyűjtöttél a szexualitással kapcsolatban, akár a tévéből,
vagy amiket... Konkrétan megmondom neked, nem tudom mi a volt a címe, de szerintem ha most mondom, akkor mindenki emlékezni fog, mert egy tévécsatorna volt, egy lengyel film, amiben hogy csak két férfi van, nem tudom, magához tért valami apokalipszis után, és kiderült, hogy csak nők vannak a Földön. Ez neked megvan?
Nem.
Nincs meg, ez nekünk, ez a mi korosz, és voltak benne aztán filmesztelen nők is, tehát hogy ez úgy megragadt, és úgyhogy infokukacclubradio.hu-ra várjuk a megfejtéseket, mert ez szerintem ez olyan, mint a kacsamesék, tehát hogy ez így beakadt egy teljes korosztálynak, tehát hogy ez a, hogy mondjam, felvilágosulásunknak a egyik alapja volt, és akkor az volt a poénja az egésznek, hogy így mentek, és itt hát a lombikokat ők így végig. Na most ezt mondom, ez 80-as évek lengyel, ami ment a magyar tévébe, hát ez nekem ez meghatározó élmény volt, illetve hát mi volt még akkoriban, ami ilyen, ja igen, pajtás újság volt. Volt valami a 80-as évek második felében valami újság, amire mindenki előfizetett az iskolában, és talán pajtású, nem tudom. És abban például volt a nudista strandokról valami írás, hogy hát ez a és még volt benne egy fotó is, amin így hason feküdt valami matracon egy nő, aki nem volt melltartó. Tehát nem lehetett semmi, de hát ez egy, hogy mondjam.
De akkor voltak a strandon ilyen fél nudisták, nem? Én emlékszem.
Hát én megmondom őszintén, már így nem tudok így a
80-as. Én ilyen cicikékre emlékszem, így a Balatonpartban. Hát, hogy jó helyre jártam, nem tudom.
Még másra figyeltem ezek szerint, de mondom, hát azért ez egy ilyen 10 év körüli fiúnál már azért úgy kezdett mozgatni dolgokat, tehát na, hát ennyi jutott. Hát aztán, ami most rá tud zúdulni egy 10 évesre, az meg hát az félelmetes.
Az nagyon durva,
tehát az,
igen.
Tehát az tényleg, tehát ezt most nem a konzervatív apóka mondatja velem, hanem tényleg az, hogy ez viszont már nagyon durva. Tehát.
Igen, mondjuk azért én ezen is gondolkoztam, hogy az a félre kommunikáció, mert én meg a Bravo korosztály vagyok, tehát nekünk ugye a Bravo szerelem szex gyengétség jutott.
Ja, igen, hát ez klasszikus.
Hú, és hát a mai napig vannak olyan történetek, hogy a saját korosztályomból valakivel beszélgetek, annak mind megvan a matek füzet spirál, meg a béka a parton, meg a mit tudom én, tehát hogy ezeket mind, valószínűleg ezek nem igazi levelek voltak, én azért azt gyanítom, hogy így többségében ezek ilyen kitalált dolgok voltak, de hát mi a szexuális tudást, azt mi sajnos innen szedtük össze. Tehát, hogy azért...
Bocs, közben eszembe jutott kölyök.
Kölyök. Na, igen,
pajtás akkor... az valami ilyennél.
Nekünk általánosban már csicsergő volt, de abban nem volt semmi szex, és a Bravóban volt, a ugye, Bravó. Hát egyedül ez. Meg ami eszembe jutott, és ugye ezt beszéltük szintén az adás előtt, az, hogy nekem ilyen, engem nagyon elkapott ez a lambadaláz. És hogy ugye most nem régen visszanéztem ennek a videóklipjét. Egészen érdekes, megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy az egy dolog, hogy gyerek, lányok milyen szexuális ritmusban táncolnak, de hogy van benne egy olyan jelenet, hogy az apuka meglátja, hogy a pincér sráccal táncol a lánya, és egy akkora pofont lekever neki, hogy még be is van lassítva, hogy a lánynak elfordul a feje, és hogy
lassításban
így a haja az így száll oldalra, mert megverte az apja, és ez teljesen rendben van, mert utána a következő snitben megint lambadázik mindenki, mint hogyha mi sem történt volna, és hogy ezt ma már milyen szinten nem lehetne megcsinálni. Tehát, hogy változott azért elég sok minden.
Na, én viszont most gyorsan kiguglisztam, Szex misszió volt a címe, 1983-ban készült, 84-ben bemutatott szatirikus kifi komédi, filmkomédiának írva, de lengyel volt. Na most ez az én pszichoszexuális fejlődésem tekintetében egy meghatározó élmény volt.
Na, én is tudok egyébként egy ilyet, fogalmam sincs, hogy mi volt a filmnek a címe, és nagyon kicsi voltam, és azt hiszem, hogy a szüleim nem tudták, hogy én ezt nézem, mert emeletes lakásunk volt, és hát rendszeresen úgy hallgatóztam, hogy ott a lépcsőnek a közepén, úgy kigyúgtam a fülemet, meg rá is láttam a tévére onnan. Nem tudom, hogy mi volt ez a film. Arról szólt, hogy volt valami férfi, akit nagyon megszivattak a nők, nem egyszerűen tudom elmesélni a történetet, gondolom én így utólag, hogy lehetett valami rossz tapasztalata, mert azzal bosszulta ezt meg, hogy minden nő, akivel szexuális kapcsolatot létesített, utána hipót, vagy valami kénsavat, vagy valami savat, Jézus, nem tudom, micsodát, beleöntött az arcába.
Nem erre felé fog fordulni ez a dolog.
Én sem, amikor elkezdtem nézni ezt a filmet.
Jézusom, hát...
És tök kicsi voltam, nem
csoda, hogy velünk vagy. Tehát, hogy ez
így... Hát figyelj, a hipótól egész életembe féltem, még most is félek, hogyha meglátok hipót, tehát hogy ebben az összes ilyen sav dologtól teljes rettegésben voltam, hogy ilyen van. Akkor most én mondom a hallgatóknak, hogy ha valaki tudja, hogy mi volt ez a film, mert tényleg erre emlékszem csak belőle, meg erre a mély sokra, hogy ilyen létezik. Úgyhogy igen, lehet, hogy ezeket nem túl jó nézni, és akkor igen, most tovább mehetünk oda, hogy a mi gyerekeink vajon már miket láthatnak, meg miket nem, és ezt hogy nem tudjuk nekik megmagyarázni, de hát a szexedukációról sokat beszéltünk itt az adásban, szerintem fogunk is még.
Hát úgy nem tudjuk kontrollálni, mint ahogy minket még valamennyire lehetett, még maximum pontosan ennyire tudtunk átcsúszni ezen a résen, hogy kidugtuk a fejünket valahonnan, de egyébként semmiféle nyilván más információból nem lehetett. Még az én, hát az már nem is a gyerekkorom, az már kamaszkor, és az már 90-es évek eleje, a rendszerváltás után, akkor jöttek be ugye ezek a külföldi szexmagazinok, ÖKM, nem tudom, és akkor azok így tudtak terjedni, ugye. Amiben már azért hát kicsit több volt, mint a finom erotika, hogy finoman fogalmazzak, tehát, de az is csak egy újság volt, ami így értett. Tehát ez nem az, hogy megnyomtál egy gombot, és rázúdult a fejedre 16 terabájtnyi különböző testnet, hanem hát azért az még mindig egy ehhez képest egy meglehetősen konzervatív és light történet.
Azért eszembe jutott most valami, ami nem tudom, hogy válaszolsz, de hogy így kikerültük ugye ezt a pornó szót, de hogy ezért mégiscsak felmerülhet most itt ebben a beszélgetésben ez a kérdés, hogy ez az valóban úgy van, hogy mondjuk a fiatal fiúk így néznek együtt pornót, mert hogy ez nálunk nem, vagy ez nem
tudom,
törvényszerű?
Ez nem. Én azért nem vagyok semmire jó ilyen példa, mert én egy ilyen kicsit... Hát nem is antiszociális, de hát, hogy így a szociális képességeimnek a fejlődése, benne egy picit el voltam maradva, tehát én meg egyáltalán a kollektivizmusnak én egy nagy ellensége vagyok, tehát ez erről valaki szakértőt kell majd megkérdezni, nem tudom, hogy néztek-e együtt pornót. A fiatalok.
Engem erről nagyon jól sikerült nevelni, mert egy barátnőmmel közösen néztünk meg a fiúbarátaink által javasolt, akkor már volt internet, és mondták, hogy van egy olyan videó, aminek az a címe, hogy Ezt ne nézd meg. Nyilván megnéztük az Ezt ne nézd meg című videót, nekem egy életre elment a kedvem a pornótól, úgyhogy gondoltam, hogy ha ez ilyen, akkor lehet, hogy inkább nem szeretnék.
Egy-két valakinél lehet, hogy így jut be, tehát ez igen, biztos, mert...
Igen, nekem nagyon bejött ez az ellennevelés. Na, hát akkor most következzen Grexa Izabella és Király Erzsébet története, amiből nem csak a saját magán történet fog kirajzolódni, hanem a szocializmus nőkhöz való hozzáállása is.
És ebből azért megtudhatunk a nevelőszülői hálózatok működéséről, a gyári munka mindennapjaiból, vendéglátások világa, lakásproblémák, férfinői kapcsolatok, tehát egy olyan keresztmetszete ennek az egész korszaknak, ami nagyon érdekes.
És megdöbbentő, hogy mennyire nincs új a nap alatt, majd ez is kiderül. Vendégünk Grexa Izabella, történész, aki egy nagyon érdekes kutató munkát végzett, Király Erzsébetnek az életét állítottad össze gyakorlatilag puzzle darabokból, és hát a kiinduló pontról mesélte, hogy miatta az ötletet, vagy miatta Király Erzsébetnek a személyét, és hát nem véletlen, hogyha a hallgatók nem tudják, hogy ki ez a Király Erzsébet, mert tulajdonképpen te se tudtad egészen addig, amíg be nem költöztél a lakásába. Mesélj arról, hogy hogy indult el ez a sztori.
Igen, ez egy nagyon meglepő történet volt, és már elég régen kezdődött. A 2009-ben vásároltunk egy lakást a 7. kerületi Rózsák teréhez közeli Huszár utcában, és ebben a lakásban maradtak ennek a Király Erzsébetnek a ingóságai, illetve ego dokumentumai. Alapvetően véletlenül, mert hogy nem volt családja, és nem voltak örökösei, így az egyik barátnője örökölt a lakást, és tőle vásároltuk meg. Felajánlotta a lakás tartalmát is, amire igényt tartottunk is, így teljesen spontán és véletlen módon maradtak a lakásba ezek az iratok. Ez azért számít unikálisnak, mert az a Király Erzsébet egy nagyon marginális helyzetű állami gondozottként nőtt fel. A vérszerinti anyját is a 60-as években ismerte meg, tehát egy nagyon az ego dokumentumai alapján egy nagyon periférikus és marginális helyzetű nőnek az életére láthatunk rá. 1942-ben született, de így az anyja révén, aki egyébként cseléd volt, így egy kicsit betekintettem a kutatás során, ugye a század első felében ez a cselédi mi voltba is. Szóval így kerültek hozzám ezek az ego dokumentumok, ami visszaemlékezést jelent, és
napló tulajdonképpen?
Az egyik része az visszaemlékezés, a kisebb része az ilyen naplószerű bejegyzések. Azért használom naplószerű bejegyzés meghatározást, mert hogy ez se ilyen klasszikus napi vagy heti szintű bejegyzések voltak, hanem évi szinten, ez már a 90-es évek. Hát 96-tól írta ezeket a naplószerű bejegyzéseket, és így évente 4-5-ször írt az életéről, vagy hát az eseményekről, ami akkor történtek. De 93-ban kezdte írni a visszaemlékezést, és 96-ban írt el az akkori jelenéhez. Tehát onnantól kezdve definiálhatjuk egy ilyen naplószerű iratnak. Még annyit érdemes megjegyezni, hogy egyébként ő, ahogy a visszaemlékezésbe említi, a 70-es évektől már naplóíró volt. Szóval annak ellenére, hogy ez egy egyszerű szövőnőként dolgozott a 60-as évek elején, aztán utána más gyárakban. Tehát, hogy rendszeresen írt, és ez a magának a visszaemlékezésnek a szövegében is érződik, hogy ő többször végig gondolta az életét, az eseményeit, ezeket többször papírra vetette.
Én nagyon szeretem ezt a korszakot, erről beszélgettünk a műsor előtt, de én őt ugye elsősorban ugye a Huszár Tibor féle monográfiából, meg a Majtényi Györgynek a könyveiből ismerem, ugye a Huszár főleg ugye a hatalomtechnikáról, hogy a Kádár hogy tudta végigcsinálni, amit végigcsinál. Majtényinek meg már ő azért belemegy a szociológiai részbe, de nagyon speciális része, például a vadásztársaságban, ahol hát a nőt legfeljebb, mint kelléket lehet látni, illetve hát volt egy nő, akiről sokat írnak a rendszer kapcsán, de ő is egy nagyon speciális helyzetben volt, ugye Tamáska Mária Kádár Jánosnak a felesége, akinek egyébként az életéből szintén egy nagyon érdekesen le lehet vezetni, ugye a Rákosi rendszert, mind a Kádár rendszert, zárójel bezárva. Milyen szempontok alapján, és ez ugye, hát ez egy, nyilván ez egy történész szakmai kérdés is, válogattad ki azokat a dokumentumokat, amik végül is belekerültek ebbe a könyvbe? Tehát mi volt az a vezérlő elv, ami alapján te ezt válogattad?
Hát én az elején ugye a név alapján nevet követtem, tehát a visszaemlékezésnek még az a másik fontos erénye, hogy sok adatot is feljegyzett, így neveket, munkatársaknak a neveit, dátumokat, és ez alapján kezdtem el igazából a keresgélést a levéltári iratanyagba. És így találtam, hát mondjuk az ő személyével kapcsolatban ugye a gyermekmenhelyes törzslapját, azt megtaláltam, meg nyilván ilyen születési, meg házassági anyakönyvi bejegyzéseket, és a gyári közegével kapcsolatos iratokat, tehát hogy így tudtam egy társadalmi közegbe belehelyezni. Annyira nem kellett válogatnom, mert hogy olyan nagyon sok iratanyagot nem találtam.
Ugye a szocializmusra azért hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy nagyon sok mindent nem lehetett. És a mai napig van ezzel kapcsolatban sok mindenkinek feltevése, aki átélte, ez a saját bőrén tapasztalta, aki nem, az meg a hallomásból. Valójában ez hogy volt, hogyha mondjuk vesszük Király Erzsébetnek az életét, mennyire szabták meg az akkori rendszernek az elvárásai, a szabályrendszere egy olyan nő életét, vagy általában egy nő életét, azon belül pedig az övét, azok a szabályok, amik akkor éltek, vagy azok a szokások.
Maga az intézményrendszer az nagyon, tehát itt nem is a politika, hanem maga az intézményrendszer az egy meghatározó volt az ő életére. Tehát, hogy akár a gyermekmenhelyek, amik lényegében az 50-es évekig azok funkcionáltak, akkor aztán ott átalakult ez az egész gyermekvédelmi rendszer, de hogy aztán utána a gyárak, tehát az is egy meghatározó volt az életében, és ezért próbáltam így, hogy melyek voltak azok az intézmények, amik ugye befolyásolták az ő életét, akár az, hogy például ipari tanuló lett. Tehát, hogy ez is egy a korszakban, az 50-es években ez egyfajta elvárás volt, hogy az ilyen gyermekotthonokban lakó lányokat igyekezzenek, főleg ilyen ipari, akik nem jó tanulók, ipari iskolákba elhelyezni. Tehát, hogy például ez meghatározta, abszolút meghatározta az ő késő, tehát a pályaválasztását.
Egyébként ezt mennyire fogta föl a Kádár rendszer egyfajta női emancipációnak, hogy olyan területekre is behozta őket, aminek hát nyilván megvolt a szovjet hagyománya, tehát hogy olyan területekre vitte be a nőket, ahol alapvetően a férfiak által uralt volt. És itt jön a második kérdés, hogy ez a fajta emancipáció, ez arról szól csak, hogy mondjuk a pártértekezleten ki lehet rakni egy ilyen tacepaóra, vagy ezt komolyan is gondolta a rendszer, vagy mit gondolt erről a rendszer, és ezt hogy lehet az eredmények szempontjából értékelni?
Ez itt egy kettősség figyelhető meg, az, hogy a nők mind politikai, mind pedig magánélet tekintetében igazából emancipálódott. Ugyanakkor a gyakorlat meg teljesen más mutatát. Ott azért a hagyományok, ez vidéken még erőteljesebben, de a nagyvárosokban is, talán a főváros az egy teljesen speciális helyzet, de ezek tovább éltek. És hát igen, az 50-es években elején ott jelentek meg, főleg ezek a bányásznők, tehát ez inkább ilyen...
Traktoros lány.
Igen, ez ilyen propaganda jellegű volt, de utána ez teljesen így, tehát azért az 50-es évek második felébe egy fordulat következett be, és inkább, mert ezek a hagyomány, tehát hogy például, mert a szövőipar az egy tipikusan egy ilyen hagyományos női munkatér volt. De aztán megjelentek a híradás technikában, például ő is dolgozott több ilyen gyárban. Szóval...
Akkor még abba kérdeznék bele, hogy mennyire kapcsolódott össze az a probléma, hogy egyrészt a Kádárkornak volt egy, ezt mondjuk a pozitívum között szokták emlegetni, ugye a társadalmi mobilitás felgyorsult, tehát nagyon sokan kerülhettek olyan helyzetbe, amiben korábban nem, és hát ezeknek egy része nyilván alkalmatlan volt, és voltak olyanok, akik viszont tudtak élni ezzel a lehetőséget. Tehát magyarul ennek a társadalomnak meg kellett birkóznia azzal, hogy egyrészt van egy ilyen mozgás, tehát egy ilyen vertikális mozgás a társadalmon belül, illetve vidékről rengetegen kerültek fel Budapestre, és ahogy említetted is, vidéken ugye még jobban éltek ezek a konzervatív hozzáállások a nőkkel kapcsolatban, tehát őket akkor kísérte egyrészt a vidéki létük, meg a női mi voltuk, amikor városba, és például gyári körülmények közé kerültek, tehát hogy ilyen többszörösen hátrányos helyzetbe találták magukat, amiben aztán valaki vagy föltállt alá magát, vagy nem, és akkor kérdezem, hogy konkrétan a te hősöd ebben a szempontból hogy állta meg a helyét?
Egyrészt a képzettség miatt is volt egy komoly hátrányuk a gyárakba, tehát ez az 50-es, 60-as években főleg ilyen segédmunkási munkakörbe, tehát hogy nem tudom, egy textilgyárban ilyen művezetők, azok többnyire férfiak voltak, tehát hogy nyilván ott is, ami alapvetően meg többségében ők dolgoztak egy szövőgyárba, vagy egy textilgyárba. Tehát, hogy tehát, hogy megteremtődött az, hogy keresők lettek, de ugyanakkor a fizetések tekintetében, abban a hierarchiában belhelyezkedtek az alsó szinten. Ez nyilván együtt járt a kevés érdekérvényesítő képességgel, És sok esetben a rendszer tényleg így munkaerőként tekintett a nőkre. Igazából viszont az egy nagy pozitívum volt, hogy az aránytalanságokról ugyan irányított formában, de mindig lehetett beszélni. Tehát az, hogy kevesebb a nőknek a bére, azért ez megjelent.
Konkrétan Hofinak volt egy ilyen, hogy na majd egyszer kapnak majd egyenlő munkáért egyenlő bért, és az a 80-as években a Hofinál még egy előkerülő történet volt egész konkrétan.
Na de ez most is ugyanígy van.
Igen, ezt nem ugrottuk meg ezt a problémát. De én most elnyomtam a borit, most te jössz.
Igen, és azt ugye nem hagyjuk.
És majd egyformán osztozkodunk.
Így van. Én azon gondolkoztam, hogy a feljegyzésekben mennyire olvastál olyan hozzászólást, vagy olyan kritikát, hogy ezt a te főhősöd, Király Erzsébet felismerte-e, hogy sok szempontból az ő életútja, vagy azok a helyzetek, amikbe ő belekerült, az mondjuk akár a rendszernek is lehet a hibája, vagy hogy ő tudatában volt-e annak, hogy ő egy olyan életutat visz, amiben mondjuk nem feltétlenül könnyű kitörni, vagy érvényesülni.
Igen, panaszlevelek is, a levelezése is megmaradt. Ez a levelezés alapvetően ugye tanácsi lakást igényelt, és akkor folyton írta a különböző fórumokra a kérelmező leveleit, hol udvariasabb, hol kevésbé udvarias, tehát amikor már 78-ban indult ez az egész lakásmizéria történet, és nyilván a 80-as évek második felében már ilyen indulatosabb leveleket címzett a különböző hivataloknak, tehát ott például megjelenik az állam felelőssége a levelezésébe. Megjelenik, hogy talán van is, de ez talán a visszaemlékezésében van is egy ilyen mondat, hogy egyedül a fiatalsága volt, de hogy milyen körülmények között élt például a gyermekotthonokban. Mert azért az 50-es évek elején a gyermekotthonok azért, tehát ez a 70-es évek szakembere is megjegyezték, hogy az tényleg egy nagyon viszontagságos helyzet volt.
Nyilván az szovjet mintán
teljes társadalomnak az volt, de hogy nyilván a gyermekotthonokban ez
talán még... Tehát a legkiszolgáltatottabbak egy nagyon kiszolgáltatottságra alapuló rendszerben még szörnyűbb. Egyébként ezt el is engedtük egy kicsit, még talán egy percet erre áldozzunk, hogy akkor az egész Kádár rendszernek ez a gyermekvédelem, nevelőszülői hálózat, ez mi derült ki az ő történetén keresztül? Ez most hát félig meddig aktuális is, mert ugye Magyarországon ezek szerint ezt se tudtuk még megugrani, hogy ez úgy működjön, ahogy kell, de akkor, és lehet, hogy ebben gyökerezik.
Akár konkrét történeteket is mondhatsz, amit esetleg ő leírt és olvastál.
Ugye tehát az gyermekvédelem rendszere, tehát hogyha mondjuk intézményi keretekbe kell gondolkodnunk, azért érdemes visszamenni a 20. század legelejére, mert végülis akkor hozták létre ezt az úgynevezett gyermekmenhelynek a hálózatát. 18 nagyvárosban volt gyermekmenhely, és ezek alapvetően ilyen több funkciót elláttak ezek az intézmények, tehát így ilyen kórházként is funkcionáltak, illetve az elhagyott gyermekeknek az átmeneti otthonaként is. Mert alapvetően az volt a korszakban, tehát ez a mondjuk a 40-es évek közepéig, vagy hát ott az elképzelés, hogy ezeket a gyermekeket így családokhoz adják ki, és akkor egy ilyen nevelő szülői hálózat működött.
De ez intézményesített volt? Tehát le volt írva, vagy ez ilyen adhok módon történt?
Nem,
hogy...
nem, tehát a 238 település volt, ahol ilyen gyermektelepek, úgymond gyermektelepek működtek, és akkor ott odaadtak ki családokhoz gyermekeket bizonyos összegér fejébe. Tehát, hogy innen indult mondjuk az intézményes keretek. Tehát, hogy alapvetően az ilyen elhagyott gyermekek családi keretek között nevelkedtek. És akkor nyilván itt volt a 40-es évek második vagy vége fele egy ilyen ideológiai, tehát nyilván ez egy ideológiai fordulat, hogy inkább gyermekotthonokat hoztak létre, és ilyen intézményes keretek között nevelték ezeket a gyerekeket. Míg korábban a gyermekeknek a 80%-a nevelőszülőknél élt. Az 50-es
említenék
években,
egy nevet, Kádár János ez, konkrétan, ez így, egy ilyen, és ő igen, ráadásul ő ott jól igen. érezte magát, amennyire emlékszem olvasmányérvényen, tehát hogy neki ott jobb volt, mint ugye ő egy törvénytelen gyermeke volt egy cselédlánynak.
Hát ugyanaz, mint a Király Erzsébet.
Így van, és ez mennyire, igen.
Tehát,
igen,
hogy maga...
igen.
És igen. Ezt vajon miért érezték, hogy erre szükség van? Hogy akkor mégiscsak intézményekbe kellene rakni ezeket a gyerekeket, mert hogy ugye most például pont próbálunk visszamenni elvileg oda, ahonnan indultunk, hogy akkor inkább családoknál legyenek a gyerekek, és ne intézményekben.
Hát nyilván itt volt egy, tehát mindegyiknek volt egy ideológiai háttere. Tehát a két világháborúk között ugye ezek az értelmiségi körök azt gondolták, hogy ezek az elhagyott gyermekek így vidékre kiadják, és akkor ott egészségesebb körülmények között tudnak nevelkedni. De hogy ennek volt azért egy másik oldala is, az, hogy egy nagyvárosba egy összeverődött gyermeksereg az ugye problémát okoz ilyen közbiztonsági és minden egyéb szempontból. Illetve arra törekedett akkor a rendszer, hogy ugye ezek az elhagyott gyerekeknek a jelentős része igazából ilyen vidéki szülőknek vagy cselédeknek a gyermekei voltak. Tehát lényegében véve ugyanabba a társadalmi közegbe kerültek vissza, mint amiből jöttek az ő szüleik. Aztán ugye... A 40-es évek második felében meg másképp képzelték el. Egyrészt tehát intézményi keretek között ez az uniformizálás azért sokkal inkább megvalósítható. És a másik pedig hogy ezek az elhagyott gyerekek elsősorban ilyen mezőgazdasági foglalkozású családokhoz kerültek, és azért ugye alapvetően ezeket a gyerekeket a rendszer úgy gondolta, hogy ilyen ipari munkára kellene, és szociális gondolkodású egyénekkel képezni, és nyilván, hogy ez a gyermekotthoni körülmények között megvalósíthatóbbnak látták.
Tehát hasznossági szempontból nézték.
Igen.
És a világháború, meg a világháborús árvák, az nem jelentett változást abban, hogy ugye azért csak több lett az elhagyott gyerek a világháború idején.
Akkor még ez a régi rendszer működött, tehát az 50-es évek elejéig ez a gyermekmenhelyes történet volt, és mondom, az 50-es évek elejéig a főleg nevelőszülőkhez kerültek ezek az elhagyott gyermekek. Igen, a második világháború után közvetlenül nagyon sok volt egyébként a rászoruló gyermek, ilyen 40 ezer körül, amit így mérnek, de hogy ennek valószínűleg a többszöröse.
És akkor ilyen szociális lehetett. Alapon is igyekeztek ezt megoldani, nem a szomszédok meg, tehát hogy nem feltétlenül intézményi kereteken belül, hanem hogy annyi elhagyott gyerek volt.
A sok esetben ilyen spontán módon történt, meg hát tehát a második világháború után nem is volt meg az intézményi keret, hogy ezt ott biztosítani tudják. És igazából ez a gyermekotthoni rendszer az 50-es évek elején, közepén kezdett kiépülni.
Na de Király Erzsébetet közben egy kicsit otthagytuk, hogy akkor arról mesélj már, hogy miket olvastál azzal kapcsolatban, hogy ő milyen körülmények között volt, milyen, ha esetleg volt konkrét eset, amit leírt, hogy bántak vele, hogy működött ez az egész így személyes tapasztalat alapján.
Hát ugye nagyon nagy változás volt neki az, hogy gyermekotthonba került, tehát az egyrészt egy sok, tehát hogy ugye egy falusi környezetben derecskén volt nevelőszülőknél, több nevelőszülőnél volt, ez ugye a 40-es évek a második fele, egészen valószínűleg, hogy 50-53-ig nevelőszülői keretek között élt. Vegyesek az emlékei, tehát hogy... Azt említi, hogy ugye ő azért ez az elhagyott gyermek mi volt amiatt, azért ő abban a kis községben is egy ilyen perem marginális helyzetben volt, és hogy azt meg is említi, megírja is, hogy hát voltak olyan rokonok, akik már mint a nevelőanyjának olyan rokonai, akik ki nem hagyták volna azt, hogy menhelyes. Tehát, hogy ez volt a jelző. Ugyanakkor így a tágabb rokonságban megjelentek ilyen pozitív, tehát akik ragaszkodtak hozzá, és mégis valami pozitív emberi kapcsolatot tudott kialakulni.
És az mennyire állt össze, hogy egy ilyen árvácska jellegű történetet képzeljünk el, vagy azért ennél árnyaltabb a történet, mert hogy nagyon szörnyű történeteket lehet ugye ebből az időszakból hallani.
Hát árnyaltabb a történet. Tehát, hogy volt olyan, hogy a család De hogy ez a 40-es évek második felett, tehát ez egy általános szegénység van, és azért azt leírja, hogy volt, hogy elvett, mert azért a gyermekmenhely biztosított ezeknek a gyerekeknek ruhát, meg cipőt. És volt olyan eset, hogy elszedték tőle ez a család, hát nyilván, hogy az a család azt gondolta, hogy majd úgy is kap újat a gyermekmenhelytől. Tehát, hogy nyilván, hogy más miatt nem vetemedett volna erre. És akkor aztán, mert voltak ezek a gyermek, tehát hogy voltak, akik ellenőrizték ezeknek a telepeknek a működését, és akkor emiatt végül is átutalták egy másik családhoz. Hmm. Tehát voltak ilyen visszaélések, csak ezeket a visszaéléseket mindig társadalmi kontextusba kell kezelni, mert hogyha mondjuk ebből a pillanatból gondolunk vissza, hogy hát ez milyen szörnyű, és tényleg szörnyű, de hogyha megnézzük azt, hogy abban az időben mondjuk, tehát például derecske vonatkozásában néztem meg, hogy sokszor a gyerekek azért nem mentek iskolába, mert hogy nem volt cipőjük. Tehát, hogy olyan mértékű volt a szegénység, és akkor nyilván így már más képet kapunk erről.
Hogy indítottak el akkor valakit az életben, amikor kikerült a rendszerből, és saját lábára kellett állnia? Tehát mi járt akkor neki? Én most csak így kíváncsi vagyok a mostani helyzettel összehasonlítva, hogy akkor hogy indult valaki, aki állami gondozásban nőtt föl?
Hát annyi volt az indulás, hogy Szegeden végzett, mint szövőnő, ez egy éves képzés volt, és az ottani szegedi ipariskola biztosított számára munkát. Mármint, hogy tehát úgy jött ő és egy néhány társa úgy jött el Szegedről, hogy itt már biztosítva volt Csillaghegyi lenárugyárba a munkahelyük. Tehát, hogy ennyi volt az életének a kezdete. Egyébként én a Nőklapja cikkeit néztem, meg ilyen nők által írt panaszos leveleket, és azért ez egy felmerülő téma volt akkor, hogy ezek a hogy ezek az intézetből kikerülő gyerekeknek aztán mi lesz a sors, hogy lakhatási nehézségek miatt, meg úgy egyébként is, ugye, hogy tehát az, hogy nincsen meg az a családi keret.
Hát ez súlyosan rendszereken átívelően ugyanazokba a problémákba és tragédiákba futunk bele, azt hiszem ezt lehet látni.
És hát, hogy akkor tulajdonképpen arra a kérdésre is válaszoltál, hogy mennyire volt determinálva valakinek az élete, vagy mennyire volt választási lehetőség, de a későbbiekben rájött, hogy van. Tehát, hogy mondjuk elindult egy úton, ami az állam által meghatározott út volt, amire ő állami gondozottként rálépett, de rájött arra, mint ahogy rájött arra is, hogy nem feltétlenül kell erkölcsösnek lenni, hogy neki van választási lehetősége. Például ez is érdekes, hogy el is vált, de most magánéletben is kérdezem meg a munka fronton is.
Igen, tehát, hogy ő állandó mozgásban volt, tehát, hogy például a munkahelyeit is rendszerint válogatta, és váltogatta, és én alapvetően ezt tehát akkor az akkori szisztéma és rendszer keretek között neki az volt az egyetlen mondjuk érdekérvényesítő lehetősége, hogy ugye a gyárban így hierarchikusan nem nagyon volt lehetősége feljebb lépni, ezért neki az volt a mozgástere, hogy egyik gyárból elment a másik gyárba, mondjuk egy valamiben magasabb fizetésért, egy változatos, egy másik munkáért.
50-60 éven megelőzte korát gyakorlatilag.
Azt akartam, hogy megint csak nincs új a nap alatt, igen.
De ő látszik, hogy ő egyébként tényleg ellene ment a rendszernek, igen, így a saját.
Abszolút.
Hát állandó mozgásban volt, de hogy azért a nők, tehát hogy azért mondjuk a 60-as években a nőknek a jelentős része az iparba dolgozott, de aztán ez lecsökkent a 80-as évekre azért jelentősen, és sokan átmentek a szolgáltató szektorba, tehát nyilván, hogy az sokkal könnyebb volt, vagy kevésbé megerőltető, most hogyha neki nem is voltak gyerekei, most hogyha még gyerekek mellett nyilván, hogy az optimálisabb volt, de hogy kereste egyébként mindig a kiutat. Például volt egy olyan alkalom, ezt leírja, hogy gépírást tanult, mert hogy akkor esetleg el tudott volna helyezkedni ilyen adminisztrációs.
Ez egy úri munka.
Munkakörbe. Igen, aztán valahogy az nem sikerült. De aztán utána meg egy raktárba kezdett el dolgozni, ami már ugyan kevésbé volt megerőltető. De ott meg volt egy bakija, és akkor büntetésként meg lerakták a férfias terepnek számító műhelyben, mert ez már a 60-as években, 60-as évek második felébe történt, és akkor azt is leírja, hogy egy férfias térbe bekerül, és akkor ott minek van kitéve egy nő.
Hogyan reagáltak rá? Értéke őt atrocitások, vagy diszkrimináció?
Például a vendéglátós, meg szórakozós helyeken, meg nyilvános téren, akár ilyen külvárosi tereken azért érték atrocitások, meg konkrétan nemi erőszakra vonatkozó próbálkozás, illetve meg is erőszakolták. Aztán az egyik ismerős. Sok esetben a szövegben nem is derül ki, hogy akkor most ez ott volt egy megegyezés, mármint a két a férfi és a nő között, vagy nem, tehát hogy mint hogyha ő se lenne teljesen tisztába, vagy hogy nyilván, hogy ez egy az időszakban azért ez egy elég ilyen szürke zónának minősült.
Nagyon köszönjük Grexa Izabellának, köszönjük, hogy a vendégünk volt, és hogy elmesélted nekünk ezt a sok érdekes történetet. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Király Erzsébet története után következzen még egy rövid beszélgetés. Plakátokon keresztül is nagyon szépen végigkövethető, hogy hogyan változott akár a női ideál, vagy akár hogyan gondolkodtak az emberek, vagy főként a férfiak a nőkről. Tehát mit tartottak olyan női karakternek, ami olyan érdekes vagy vonzó, hogy megjelenik egy plakáton.
Konyorcsik Bori, vagy Konyorcsik Borbála, bocsánat, de hát magamat is mindig borizom meg, valahogy így nekem ebből a Borbálából abszolút jön a Bori, tehát Konyorcsik Borbála, urbanista a vendégünk. Foglalkoztál ugye te a plakát asszonyokkal is, azokkal a nőkkel, vagy nőképekkel, figurákkal, akik megjelentek a plakátokon. Ez ugye elsősorban reklám céllal történt. Ezek milyen figurák voltak? Hogyan ábrázolták a nőket? Vagy mitől függött az, hogy hogyan ábrázolták a nőket ezeken a plakátokon?
A 20. század elején ugye ezt beszéltünk arról, hogy rengeteg minden változott a nők életében, tehát elkezdtek egyetemre menni, szavazati jogot akartak szerezni, elkezdtek dolgozni, tehát nagyon sok minden történt egyszerre. És a körülöttük lévő társadalom nagyon zavarosan reagált ezekre a tényekre, hogy ez egy nagyon új dolog volt, hogy a nők helyzete megváltozik, bejött ez a fogalom, hogy a modern nő az új asszony, és a korabeli plakátok, amik akkor ellepték az utcákat a 20. század első éveiben, nagyon jól leképezik ezeket a zavaros gondolatokat, hogy igazából nem tudták, hogy hogyan viszonyuljanak a nőhöz, mint jelenséghez. Hogyha megnézitek ezeket a korabeli plakátokat, például Sarah Bernhardt színésznőről készült rengeteg, ő egy démoni, ijesztő, tehát szinte biblikus szörnyként jelenik meg a plakátokon, tehát ő az a túlságosan szexi nő, akinek, hogyha a közelébe kerülsz, akkor elkap és szétszincál. Vannak olyan plakátok is, például Jules Sérének a plakátjai, aki az egyik leghíresebb francia plakáttervező volt, ahol teljesen anonímak a lányok, akik megjelennek rajta, őket Séretteknek hívták az alkotójuk után, de nem volt igazi modellje, és ezeken a plakátokon például ugyanolyan beteges boldogsággal örülnek mondjuk a torokpasztillának vagy a lámpaolajnak a lányok, mint ahogy a mai reklámokat megnézzük a mosogatószerről vagy a mosogatógép tablettáról, hogy ugye a mai reklámokban általában van egy ilyen boldogtalan, tanácstalan asszony, aki nem tudja eltávolítani a fűfoltokat, de akkor megjelenik egy férfi és megmutatja, hogy ezt hogy kell csinálni. És valahol ez a szemlélet, ez a 20. század elején indult el, hogy igazából nagyon keveset tudunk meg a valóságos nők valóságos életéről, hogyha ezeket a plakátokat nézzük. Arról viszont nagyon sok kiderül, hogy milyen elvárások súlya alatt próbálták élni az életüket. Tehát az, hogy ők egy ilyen torokpasztillától boldog lány, vagy egy ilyen démoni, rettenetes, kígyózóhajú, veszélyes nő, tehát hogy nagyon-nagyon szélsőséges ábrázolás módok jelentek meg. És ami viszont nagyon érdekes, érdekes, hogy borzasztóan kevés női alkotó volt, és általában óriási felháborodást okozott, hogyha az a kevés női alkotó viszont férfiakat rajzolt vagy festett. Tehát erre abszolút nem volt kész a világ, hogy azt megnézzék, egyáltalán tényleg egy pillantásra méltassák, hogy nők hogyan látnak férfiakat. Úgyhogy közben az utcákat elárasztották azok a képek, amik azt mutatták, hogy férfiak hogyan látnak nőket.
És ez mikor kezdett el megváltozni?
Ez még mindig változik. Tehát, hogy azért, hogyha ha körbenézel, akkor szerintem a mai napig azt látjuk, hogy nagyon kevés olyan képzőművészeti alkotást látsz, ahol a female gaze jön vissza, tehát az, hogy egy nő hogyan néz férfiakat. Tehát ez mindig sokkal-sokkal ritkább, mint a fordítottja.
Én mindig szeretem azt mondani, de hát azért ez egy nagyon egyszerű magyarázat, hogy a 90-es években, amikor azért bejöttek a fiúcsapatok, meg a fiúmodellek, meg azok a férfi színészek, most nyilván én ezt a részét éltem meg ennek a dolognak, hogy amikor ezek itt levették az ingüket, és ott tekergették magukat a színpadon, én úgy éreztem, hogy ott valami elindult, és nyilvánvalóan ez mindig folyamatban van, de hogy azért ott mégiscsak volt egy... Hogyha nagyon szeretnék ilyen női szempontból megközelíteni ezt a kérdést, ezért ott mégiscsak megtörtént a férfiaknak bizonyos fokú tárgyiasítása a nők részéről, és ők ebből pénzt csináltak, hogy ők itt eladták nekem magukat.
Mert volt rá vevő.
Emlékszem erre, igen, ahogy így a Rudasban ropták derékig vízben, igen. Tehát nem tudom már melyik zenekar.
Ez a Shy Guys volt.
Ez akkor mélyre ment akkor? Ez
ilyen, egyébként pont nem sájgájzos voltam amúgy, hanem VIP-s volt, de tudok minden ilyen.
Szóval nagy tételben vásároltad ezt az árut.
Így van, hát meg ugye hát a Backstreet Boys, meg ahonnan indult ez az egész, úgyhogy igen, én azok még nem vetkőztek le amúgy talán annyira, bár abban egy kicsit kimaradtam.
Én egyrésztről értem, amit mondasz, viszont szerintem az nagyon más, hogyha egy fiú zenekar úgy dönt, hogy ők félmeztelenül fogják ropni a Rudasban, vagy Vizesingben, vagy már nem tudom pontosan, hogy volt ez, mert ez az ő döntés. Tehát ők azt mondják, hogy ez az ő brandjük, ők így fogják csinálni, és az is nagyon más, hogyha egy képzőművésznő csinál egy installációt arról, hogy ő hogy látja a férfiakat.
Tehát
a kezdőpont más szerintem.
Persze, tök más, csak ugye mondjuk akkor egy termék lett ez. Tehát most nem tudom, hogy ezek a fiúk döntöttek úgy, hogy a Rudasba ropják, vagy belementek, mert a menedzserük, akit mindannyian ismerünk, döntött úgy, hogy legyen ez így. Mert ez már akkor egy eladható dolog lett, vagy hát nyitottunk afelé, hogy ez egy eladható dolog legyen úgy általában. Na mindegy, én ezt lehet, hogy csak azért csinálom, hogy azt érezzem, hogy én ilyen úttörő vagyok ebben. Ez az én feminizmusom.
Te voltál az első, aki ilyet látott.
Én voltam a 90-es évek legnagyobb fiúbanda rajongója. Nagyon szépen köszönjük Konyorcsik Borinak, hogy a vendégünk volt, és igazán érdekes történeteket meséltél nekünk. Köszönjük.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak, és meghallgatták a műsort. Igyekszünk a jövő hétre is hasonlóan érdekes témákkal érkezni. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.